A mi Isten tiszteletünk további megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Csendesedjünk el, kedves testvéreim, és imádkozzunk. Atyánk, Istenünk, áldunk és magasztalunk téged azért, mert te könyörgést meghallgató Isten vagy. Köszönjük, hogy te akkor is figyelsz az imádságainkra, amikor mi azt gondoljuk, hogy az a plafonig se jut el, nem még, hogy a mennybe a te trónodig. Köszönjük, hogy olyan sokszor megtapasztalhattuk már a te bűnbocsátó kegyelmedet és szeretetedet. És köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy te ott a Golgota keresztjén kiharcoltad számunkra a bűnbocsánatnak a lehetőségét. Kérünk azért most, hogy juttass el bennünket őszinte bűnbánatra, bűnlátásra, attól, hogy ne csak megvalljuk és megbánjuk a bűnt, hanem tudjuk azt el is hagyni. Te hozd elénk, Úr Jézus, mindazokat a dolgokat, mulasztásokat, vétkeket, amikkel akár a mai napon, vagy az elmúlt napokban ellened vétkeztünk. Bocsáss meg nekünk, amikor akár gondolattal, szóval, cselekedettel vagy mulasztással áthágtuk a te törvényedet. Te látod, Úr Jézus, hogy mi van a szívünkben, és milyen lélekkel, milyen gondolatokkal jöttünk most ide, és melyikünknek mire van szüksége. Akár bűnbánatra, akár bűnbocsánatra, akár útmutatásra, vezetésre, bátorításra. Add meg mindnyájunknak, Úr Jézus, egyen-egyenként azt, amire szükségünk van. Kérünk, te csendesítsd le a mi szívünket, hogy a nagy meleg ellenére is tudjunk rád figyelni. Üdíts fel és eleveníts meg bennünket, kérünk a te igéddel. Hadd folytatódhasson az Isten tiszteletünk majd a templomból kilépve az életünk Isten tiszteletével. Mennyei atyánk, te ajándékozz meg bennünket a te szent lelked vezetésével és világosságával, és mutasd meg nekünk a következő lépést. Jézus nevében kérünk. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét Lukács evangéliuma 11. részéből, az első versből olvasom, amely így szól: és amikor Jézus imádkozott egy helyen, miután elvégezte az imádságot, ezt mondta neki egy az ő tanítványai közül: Uram, taníts minket imádkozni. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvéreim, múlt vasárnap délután ugyanez a textus szólt hozzánk, és akkor is elmondtuk, hogy mennyire fontos Jézus tanítványainak az életében az, amit Jézustól láttak. Az a személyes, szoros közösség, ami Jézus és az Atya között volt, Jézusnak az imádságaiban és az imádságra szánt idejében megnyilvánult. Éppen ezért látjuk azt az evangéliumban, hogy a tanítványok nem azt kérik Jézustól, hogy taníts minket halottat feltámasztani, taníts minket látványos csodákat tenni, hanem azt mondja itt is ez a tanítvány, hogy taníts minket imádkozni. Mert megkívánják Jézustól azt a személyes, bensőséges szeretetközösséget, amit látják, hogy létrehoz mindig Jézus és az Atya között az imádság. És ezért kérik Jézust, hogy tanítsa őket imádkozni. És ekkor ezt követően olvassuk azt, hogy Jézus a mi atyánkot tanítja a tanítványainak. És hoztunk egy ószövetségi példát, ami kicsit hosszabb és történeti szempontból több mindent átfog, mint a mi atyánk, de formájára nézve, arra nézve, hogy mi lehet egy imádság tartalma, és hogyan is imádkozzunk, nagyon jó eligazodást ad. Nehémiás könyvének a 9. részében a nép bűnbánata, bűnvallása, de láttuk már akkor is múlt vasárnap, hogy itt nem csak bűnvallásról van szó. Ennek a fejezetnek az első felét vizsgáltuk meg, láttuk, hogy milyen fontos és jó példa ez az imádságra, amiben nem csak bűnvallás van, hanem megvallják azt is, hogy kicsoda Isten, kinek tapasztalták már meg eddig is. Arról is volt már akkor szó, hogy nem Istennek van szüksége nyilván hogy elmondjuk neki, hogy ki ő. Ő önazonos, benne nincs változás vagy változás árnyéka, neki nincs identitászavara, mint sok mai embernek. Nekünk van szükségünk arra, hogy elmondjuk, hogy ki az az Isten, akihez mi imádkozunk. Mit tapasztaltunk már meg belőle? Mi az, amit tudunk róla, nem csak elméletből, hanem gyakorlatban, vele járva és őt követve? Aztán ebben a kontextusban meglátja a hívő ember Isten világosságában saját magát. Nem csak azt látjuk, hogy ki Isten, hanem láthatom azt is, hogy ki vagyok én. Azt olvassuk ott az egyik helyen, hogy mindenki a helyére állt. Ezt írja az ige. Istennel való kapcsolatunkban, az imádságban helyre kerülnek a dolgok az életünkben. Mi magunk is, nem csak az Isten képünk, hanem az önképünk, és az egész környezetünket és világunkat, meg a problémáinkat is egész más szemszögből fogjuk látni, hogyha Isten igéjének világosságába helyezzük. Mit tett értem Isten? A hálaadás, a megtapasztalások sorozata, felsorolásait egészen Ábrahám kiválasztásától kezdve az ő vándorlásától, az Egyiptomból való szabaduláson át, a sínai törvényadásig, a mannáig, a kőből fakadó vízig, a felhő és tűzoszlopig, minden meg van említve. Érdemes a mi imádságainkban is új helyre szedni, mik azok a területek, amiken már Isten szabadítását megtapasztaltuk, mik azok a csodák, ima meghallgatások. És hogy el tudjuk mondani újra és újra emlékeztetve magunkat az igével, hogy 6 bajodból megszabadított, és a 7. sem ér a veszedelem. Ha Isten ebben és ebben az élethelyzetben 1 hete, 2 hónapja, 5 éve, 10 éve megmutatta magát, átsegített, megszabadított, megbocsátotta egy bűnömet, akkor ezt is megfogja, amiben most vagyok, ezt a problémát is meg tudja oldani. Erre a bűnre is elég Jézus vére. Vagy ahogy az igében olvassuk, hogy mit tett értem Isten, hálaadás, megtapasztalások, másik helyen azt írja, Isten nagy tetteivel járok. Annak a tudatában járom az életem útját, hogy mi mindent tett már értem az élő Isten, és különösképpen Jézus Krisztusban hogyan mutatta meg az ő szeretetét és kegyelmét. És csak ezt követi majd a népnek a bűnvallása. És aztán így folytatódik tovább az ige Nehémiás könyvének a 9. részéből a 21. verstől kezdve. És 40 esztendeig tápláltad őket a pusztában, fogyatkozásuk nem volt, ruháik el nem nyűttek, és lábaik meg nem dagadtak. Adtál annak felette nekik országokat és népeket, és elosztád ezeket határuk szerint, és ők elfoglalták Szihon földjét, Hesbón királyságának földjét, és Ógnak, Básán királyának földjét. Fiaikat pedig megsokasítottad, mint az ég csillagait, és bevitted őket a földre, amely felől megmondtad atyáiknak, hogy bemennek arra, és bírják azt. És bementek a fiak, és elfoglalták a földet, és megaláztad előttük a földnek lakóit, a kananeusokat, a kezükbe adtad őket, mind királyaikat, mind a föld népeit, hogy cselekedjenek velük kedvük szerint. Ebben a néhány versben Isten ajándékait és áldásait sorolja fel, ebben az imádságban, nyilván amit Nehémiás, mint a nép lelki vezetője, meg mint a perzsa király helytartója vezetett, de ez egy közös nagy bűnbánó imádság. Az imádságnak ebben a részében Isten ajándékaira és áldásaira hívja fel a figyelmet. Emlékezzenek vissza Isten gondviselésére. Emlékezzünk vissza az eddig eltelt életünkre. Hát ők 40 évre emlékeztek vissza a pusztai vándorlásra, itt konkrétan az imádságnak ebben a szakaszában, kinek mennyi év van a háta mögött, és végignézhetjük életünknek egy-egy pontján, hogy hogyan vezetett Isten, hogyan gondoskodott rólunk. Vagy ahogy olvassuk Józsué könyvében, amikor a Jordán megállt, hogy áthaladhasson rajta száraz lábbal a nép, a honfoglaláskor 12 emlékkövet vettek ki a Jordánnak a medréből, és azt felállították a túlparton, hogy mindig emlékezzenek rá, amikor arra elmegy egy-egy ember Izrael népek közül, vagy egy család, vagy egy karaván, hogy mit tett ott értünk Isten. És érdemes újhegyre szedni az életünkben ezeket az emlékköveket, ezeket a mérföldköveket, amikor nagyon konkrétan megjelent nekünk Isten, amikor beleszólt vagy belenyúlt az életünkbe, nem biztos, hogy pozitív értelemben egy betegség vagy egy haláleset vagy bármi máson keresztül, de mégis aztán azt hozta ki belőle Isten, hogy akik őt szeretik, azoknak minden a javukra van. És mégiscsak az jött ki belőle, még ha egy nehézség is volt, amit József mond a testvéreinek, ti gonosz gondoltatok ellenem, de Isten jóra gondolta azt fordítani. Vagy hogy milyen áldások, milyen örömök, milyen gyógyulások, szabadulások, megtapasztalások voltak. És ezeket a mérföldköveket érdemes újhegyre is szedni, meg akár leírni egy kis füzetbe vagy naplóba, hogy igen, az életemnek elmúlt 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 éve alatt Isten milyen mérföldköveket tett le az életemben, amikben tudom, hogy ő ott volt, hogy ő szólt, hogy cselekedett, hogy vezetett, hogy figyelmeztetett, hogy bátorított. Aztán Isten ajándékairól olvasunk, hogy hogyan teljesedtek be az ígéretek. Hogyan foglalta el Izrael Kánaán földjét. Újra azzal találkozunk, hogy Isten megbízható. Istenre rá lehet bízni az egész életünket. Nem csak egy betegséget, nem csak egy nehézséget, nem csak egy bűnből való szabadulást, hanem az egész életünket. Itt Izrael esetében egy egész nép bízta rá magát Istenre. Arra a szóra, amit még az esemény előtt 5-600 évvel korábban mondott Ábrahámnak, hogy neked és utódaidnak adom Kánaán földjét. És ez nem egy pusztába kiáltott szó volt, vagy egy szép, filozófikus, fenkölt frázis, hanem ezt szó szerint komolyan vették. És ennek az ígéretnek és küldetésnek a tudatában, Isten lelkével, erejével felhatalmazva, náluk sokkal nagyobb és erősebb népeket le tudtak győzni. Isten szava megbízható. És erre emlékezteti ebben az imádságban Nehémiás a népet. Aztán a következőkben így folytatódik, a 25. versről, és erős városokat bevettek, és kövér földet foglaltak el, elfoglaltak minden jóval teljes házakat, kőből vágott kutakat, szőlős és olajfás kerteket, és sok gyümölcsfát, és ettek és megelégedtek, és meghíztak, és gyönyörködtek a te nagy jóvoltodban. Gyönyörködtek Isten jóságában, az ő csodáiban, de látjuk már itt a veszélyt, hogy igen, teljesednek az ígéretek, Isten megadja az áldásait, de lehet az áldással jól meg rosszul élni. A kegyelemmel lehet élni, meg visszaélni. Isten ajándékait lehet jól és rosszul használni. És az elkényelmesedésnek, az elpuhulásnak a veszélyére hívja fel itt a figyelmünket a Szentírás. Bele ne kényelmesedjünk a jó dolgunkba, hogyha Isten jó dolgot ad nekünk. Azt mondja az ige, a jónak idején élj a jóval, és amikor jön a nehézség, akkor is tud, hogy ezt is, azt is Isten kezéből kell elvenni. És úgy lehet megélni mind a kettőt jól, hogy a jónak idején ne puhulj el, és ne kényelmesedj el. Isten jó voltával ne visszaélj, nem szabad természetesnek venni, mert ha az ember ezt természetesnek, magától értetődőnek veszi Isten áldásait és ajándékait, felfuvalkodik, jön az elbizakodottság, és a bukás előtt elbizakodottság áll és jár. És ezt megtapasztalhatjuk a hétköznapokban is. És aztán így folytatja a bűnvallást, makacskodtak és pártot ütöttek ellened, és a törvényedet hátuk mögé vetették, prófétáidat is meggyilkolták, akik bizonyságot tettek ellenük, hogy őket te hozzád térítenék, és nagy bosszúsággal illettek téged. Megmakacsolták magukat, megkeményítették a nyakukat, ahogy volt már erről szó korábban is, és megdöbbentő ez a kifejezés, amire felhívja Nehémiás a figyelmet, a törvényedet a hátuk mögé vetették. Magyarul nem tartották szem előtt, nem tartották fontosnak. Bezárták, beutalták a törvényt, a 10 parancsolatot a vallásos tevékenységeknek a zárt rendszerébe, ott kell azzal foglalkozni, elmegyünk, persze megtartjuk a különböző áldozatokat, meg vallásos ünnepeket, de hát a hétköznapokban ne szóljon bele Isten. Mint ahogy ma is nagyon sokan gondolkodnak így, hát az Isten igéje, meg az Isten törvénye, meg az imádság, meg a bibliaolvasás, az éneklés, hát az a templomba való, ott egy héten egy-két órát eltöltünk ezzel, de a hetünknek a másik 167 vagy 166 óráját azt megtartjuk magunknak. És megdöbbentő, hogy az Isten népe, aki olyan csodákat élt át, amikről az előzőekben hallottunk, olvastunk, figyelmen kívül hagyja az Istennek a szavát. Azt a szót, amire amikor hallgattak és engedelmeskedtek, csodákat éltek át, szabadulást éltek át, élet fakad belőle. Azt mondja Isten igéje, hogy ez a törvény, amit eléd adtam, ez nem hiába való beszéd, hanem ebben van a te életed. Azt mondja az ige, hogy ezt cselekedd és élsz. A 10 parancsolatnak, meg az Isten törvényének a megtartása, az nem arról szól, hogy akkor Istent mosolyra fakasztjuk a mennyben, hogyha jó fiúk és jó lányok leszünk, akkor majd Isten megveregeti a kis vállunkat, vagy megsimogatja a kis buksinkat, hogy nagyon jó, ügyes vagy. A 10 parancsolatnak, az Isten törvényének, rendjének a megtartása az nekünk jó. Azt mondja, ez a te életed. Ha én azt figyelmen kívül hagyom, amit ő mond, hátam mögé vetem, akkor ne csodálkozzak, hogyha jön a romlás, a bukás, a félelem, a bűn, a kétségbeesés, mert Istennel nincs meg a lelki értelembe vett szemkontaktus, hátat fordítok Istennek, és ne csodálkozzak, hogy nincs áldás az életemen, nincs békesség, nincs öröm, nincs szeretet, nincs igazi boldogság, mert nem vettem komolyan azt. És hiába mondom azt, hogyha letesznek egy pohár tisztának tűnő vizet elém, amire figyelmeztetésként azért ráírják, hogy vigyázz, mérgező, hiába mondom azt, hogy ó, hát én nem hiszem, hogy ez mérgező, leszedem róla a kis cetlit, és hátradobom. Megiszom. Attól én még ugyanúgy meghalok ettől. Hiába vetettem a hátam mögé, és tettem figyelmen kívül a figyelmeztetést. Isten törvénye az életet jelenti számunkra. A vele való személyes szeretett kapcsolat, a vele való életközösség, az nem csak egy jobb élet, vagy az életünk habos tortáján a bombon megy, valami plusz adalék, hanem maga az élet. Hogyha a szőlőtőről a szőlővessző levágja magát, mert azt mondja, hogy uncsi már itt nekem, sokat voltam már én itt ezen a szőlőtőkén, megyek világot látni. Ugye milyen nonsens gondolat? Mert utána eltelik néhány perc vagy óra, és elszárad a szőlővessző. A szőlővessző élete azon múlik, hogy mennyire szorosan kapcsolódik a szőlőtőkéhez. És ezért mondja Jézus, hogy amilyen szoros a szőlővessző és a szőlőtőke kapcsolata, olyan szoros naponkénti szeretett közösségben legyetek velem, ha élni akartok. És ez nem csak egy jobb, vagy sikeresebb, vagy gazdagabb élet, hanem az élet, a minőségi élet. Jézus nélkül is lehet élni ideig, óráig, meg vegetálni. A vágott virág is pár óráig, vagy néhány napig még virít a vázában, de mivel el lett vágva az élet forrásától, időkérdése, hogy tönkre megy. És ugyanígy mindnyájunk élete attól függ és azon múlik, hogy milyen kapcsolatban vagyunk, és hogy egyáltalán kapcsolatban vagyunk-e magával az élettel, az élet forrásával, Jézus Krisztussal. És aztán így folytatja a figyelmeztetést az ige, annak okáért adtad őket nyomorgatóik kezébe, és megnyomorgatták őket, de nyomorúságuk idején hozzád kiáltának, és te az égből meghallgattad, és nagy irgalmasságot szerint adtál nekik szabadítókat, és megszabadíták őket nyomorgatói kezéből. Azt a korszakot írja le itt a következő néhány vers, ami a honfoglalás, Kánaán földjének elfoglalása, és a királyság kora közötti néhány száz év, ez a bírák kora. Azt látjuk, hogy ekkor Izrael népe nem csak, hogy felfuvalkodott és belekényelmesedett ebbe a vallásosságba, hanem elkezdett kifelé kacsintgatni az Istennel való szövetségből, szövetség szegővé, házasságtörővé vált lelki értelemben, nem véletlenül sokszor mondja azt az ige a bálványimádásra, hogy paráznaság, amikor megcsalta Istent és megszegte a vele való szövetségét, és elkezdte kifelé kacsingatni, hogy megfeleljenek azoknak a népeknek, amelyek környezetükben éltek. És ezt leginkább úgy akarták, hogy átveszik a bálványaikat, a szokásaikat, a viselkedésformáikat, a divatjaikat, a trendjeiket, ahogy élnek az Isten nélküli emberek. És hát nagyon vonzó volt ez, mert úgy tűnt számukra, hogy ott van az igazi felszabadult élet, haverok, buli, fanta lehetne mondani, ugye a reklámszlogennel, mert hát ezek a pogány istenek, meg ezek a pogány bálványok mennyi minden jót, földi értelemben vett jót biztosítanak, és elkezdték a bálványokat átvenni, és függőség alakult ki. Megszűnt az élő Istennel való kapcsolat, az élet forrásától elvágták magukat, és elkezdtek maguknak gyűjteni olyan helyeket, ahol fel tudnak üdülni. Pótszerekkel próbálták betölteni a szívükben az Isten alakú űrt. És nem lehet. Kiszolgáltatták magukat ezeknek a bálványoknak, és ezeknek a bálványimádó népeknek. A nagy barátkozásból mindig az lett, hogy az éppen aktuális nép, amelyikkel ők barátkozni akartak, az leigázta őket. És így működnek a bálványok, és így működnek a függőségek. Először azt hiszük, hogy ó, tudjuk mi még ezt uralni. Tudok én erre nemet mondani, meg tudom én ezt állni. Aztán addig távolodik az ember Istentől, és addig mélyül el ebben a függőségben, míg teljesen kiszolgáltatja magát a bűnnek, és aztán a bűn kerekedik felül. Ezért mondja Jézus figyelmeztetésként, hogy aki a bűnt cselekszi, az szolgálja a bűnnek. És megdöbbentő a bírák korát tanulmányozva azt látni, hogy azok a lépések, amiket Izrael Istentől távolodva a pogány népeknek való megfelelési kényszerből tett, az mindig a saját vesztét okozta. Bármennyire próbáltak ők barátkozni, jófejkedni a pogányokkal, átvenni a bálványaikat, főleg azoknak a tivornyái miatt, mert az nagyon szimpatikus volt nekik egy-egy bálványkultuszban, az eszemiszom, dínom, dánom, meg a lelki paráznaság mellett a testi paráznaság. És amikor átveszik ezeknek a bálványoknak a kultuszát, akkor egy idő után azon kapják magukat, hogy éppen azoknak a bálványoknak szolgáló pogány népek igázzák le őket, akikkel ők így akartak barátkozni, így akartak megfelelni nekik, hogy lám, mi még a bálványaitokat is átvesszük, még a szokásaitokat, a viselkedéseteket, a kultúrátokat, a divatjaitokat, mindent másolunk, hát mi a baj? És mégis jöttek, olvassuk, amálekiták, midianiták, ammoniták, moábiták, kánániak, ki 20 évre, ki 30 évre, ki 40 évre szállja meg Izraelt, és fosztogatja őket. Így tesz tönkre minket is a bűn. És a függőség, az Istentől elszakadó és a bűnnek kiszolgáltatott élet. És aztán azt látjuk az igéből, hogy Isten mégis irgalmas, meghallgatja a kiáltást, a bűnvallást, a bűnbánatot, a bűnnek az elhagyását, és szabadítót küld. A bírák korában úgy hívják ezt a szabadítót, hogy bíra, aki nem csak bíráskodik és jogi dolgokban ad ítéletet, hanem a népnek vallási, katonai, politikai vezetője lesz. És megdöbbentő a bírák korának ezt a bűnkörét, hogyha felrajzoljuk, hogy mindig itt kezdődik el, hogy amikor meghal egy istenfélő bíra, aki 10-20-30-40 évig vezette előtte Izraelt, akkor a nép egyből eltér. Elkezdenek megfelelni, megint jön a megfelelési kényszer a pogányoknak, a világnak, elkezdenek bálványt imádni, utána jön Istennek az ítélete, egy-egy szomszédos nép leigázza őket, kifosztja őket, tönkreteszi, akkor észbe kapnak, felkiáltanak, jaj, Uram, bocsásd meg, megbánják a bűnt, elhagyják, kidobják a bálványokat, Isten elküldi a szabadítót egy bíra személyében, az általában egy-két katonai győzelemmel lerendezi az éppen aktuális ellenséget, és utána néhány évtizeden át vezeti Izrael népét. És addig, amíg a bíra istenfélő módon él, addig a nép is istenfélő. Amikor ő meghal, akkor a nép is eltér Istentől. És ez a kör, ez a ciklikusság több száz éven keresztül megy Izrael népének az életében. Erre figyelmeztet bennünket Isten igéje, hogy mi ne legyünk ilyenek, és az Isten szabadításával és kegyelmével ne éljünk vissza. A bírák korát két jellemzővel foglalja össze a bírák könyvének a vége. Ez volt az a korszak, amikor nem volt király Izraelben, és mindenki azt csinálta, ami a saját szemében kedves. Hát mi így kerülhetjük el a bűn körét, hogyha van király az életünkben, és Jézus Krisztust koronázzuk királyá, nem csak elméletben, hanem a gyakorlatban is, és engedjük, hogy ő mondja ki a végső szót a döntéseinkben, és hogyha nem azt tesszük, ami éppen a mi szemünkben vagy a másik szemében kedves, és nem a világnak vagy a magunk elvárásainak akarunk megfelelni, hanem Istennek, hogy azt vizsgáljuk, hogy mi az, ami Isten szemében kedves. Aztán ezt olvassuk a 29. versben, és bizonyságot tettél ellenük, hogy visszatérítsd őket törvényedhez. De ők felfuvalkodtak, és nem hallgatták parancsaidat, és végzéseid ellen vétkeztek, amelyeket, ha valaki megtart, él azok által. Makacskodva hátat fordítottak, nyakukat megkeményítették, és nem engedelmeskedtek. A törvény megtartása, ahogy itt is szó szerint olvassuk, nekünk jó, újra megerősíti. Aki megtartja azt, él azok által. A teljes, boldog élet feltétele az Isten rendje szerinti élet. És mégis meghosszabbítottad felettük kegyelmedet, sok esztendőn át, és bizonyságot tettél ellenük lelkeddel, prófétáid által, de nem figyelmeztek, annak okáért adád őket a föld népeinek kezébe. Érdemes végig gondolnunk a saját életünkben is, hogy hol érhető tetten Istennek ez a meghosszabbított kegyelme. Ezt a különös kifejezést olvassuk itt, hogy meghosszabbítád kegyelmedet rajtuk. Meddig akarjuk még feszíteni a húrt? Mikor mondjuk már azt, hogy végre felhagyunk ezzel a bűnnel, vagy azzal a rossz kapcsolattal, tevékenységgel, szokással, teljesen mindegy, hogy minek nevezzük. Meddig próbálkozunk még eltávolodni Istentől, anélkül, hogy büntetést kapnánk, ugye? Mert nagyon sokszor ez a kérdésünk. Nem mondjuk így ki nyíltan, de a kérdéseink mögött ez bújik meg. Meddig lehet úgy eltávolodni Istentől, hogy még ne kapjak büntetést? És hát Isten gyermekeként nem arra kéne törekednünk, hogy hogyan kerülhetünk minél közelebb hozzá, és nem azon centizgetni, meg méregetni, hogy hogy távolodhatok el úgy tőle, hogy annak még ne legyen következménye. Hol érhető tetten a mi életünkben is Isten meghosszabbított kegyelme? De nagy irgalmasságod szerint meg nem emésztetted őket, sem el nem hagytad őket, mert te könyörülő és irgalmas Isten vagy. Most annak okáért, ó mi Istenünk, nagy, erős és rettenetes Isten, aki megőrizted szövetségedet és irgalmasságodat, ne legyen kicsiny előtted mindaz a nyomorúság, amely utolért minket, királyainkat, fejedelmeinket, papjainkat, prófétáinkat, atyáinkat és az egész népedet, Asszíria királyainak napjaitól fogva, minden mai napig. Isten megőrizte a szövetségét, mert ő hű, ő magát meg nem tagadhatja, ha mi megszegjük is a szövetséget, ő hűséges, és elmondja, hogy ez a szövetségszegés több száz éven át tartott, és amikor jött az ítélet, először az asszír fogságban, aztán a babiloni fogságban, még az ítéletben is kegyelmes volt Isten, mert volt maradék, volt, aki megtért, volt, aki bűnbánatot tartott, és hazatérhetett arra a földre, amit Isten ígért. És elmondja újra a 33. versben, hogy Istennek van igaza, Isten igazságosan ítélte meg őket, és így kérik az ő bocsánatát és kegyelmét. És aztán egy megdöbbentő gondolatot olvasunk a végén. és ők az ő országukban és a te nagy jóvoltodban, melyel megáldottad őket, széles és kövér földön, amelyet nékik adtál, nem akartak szolgáid lenni, és nem tértek meg gonosz cselekedeteikből. És íme most szolgák vagyunk azon a földön, amelyet a mi atyáinknak adtál, hogy ennék annak gyümölcsét és javát, íme mi szolgák vagyunk azon. Nehémiásék idejében már egészen más a felállás, mint akár a bírák vagy a királyok korában. Ott van a maradék, Isten teljesíti az ígéretét, ott van Jeruzsálem, felépül a templom, de már nem a maguk urai. Lelki értelemben szabadok, mert nem bálványoknak szolgálnak, hanem az élő Istennek. De megszűnik az önálló Izrael állam, mint királyság. Nincs önrendelkezés, már ki vannak szolgáltatva a nagyhatalmak kénye kedvének, először a perzsáknak, aztán a görögöknek, aztán a rómaiaknak. Mert azt mondják, hogy az atyáink nem akartak neked szolgálni, így lettek a bűnszolgáivá, és utána elvesztették még a nemzeti függetlenségüket is. És kénytelenek lettek szolgálni idegen népeknek és pogány királyoknak. Ők belátták, hogy ennek az örökségnek a részei ők. De ugye mi nem szeretnénk ilyen örökséget hagyni az utódainknak. Ezt csak úgy kerülhetjük el, hogyha azt mondjuk, hogy igenis mi Istennek akarunk szolgálni. Nem akarjuk magunkat kiszolgáltatni a bűnnek, nem akarjuk kiszolgáltatni magunkat idegen megszállásnak, sem lelki, sem testi értelemben, és azt mondjuk, hogy igen, Istenem, ezerszer szolgálok neked, mert az az élet, mint hogy szolgáljak a bűnnek, a halálnak, a sátánnak. És aztán az utódaimra olyan örökséget hagyjak, hogy a saját földjükön szolgákká lesznek, mert ez a faramuci helyzet állt itt elő. Nem akartak Istennek szolgálni, aztán a saját földjükön lettek szolgává. Erre figyelmeztet minket az ige, hogy mi ne essünk ebbe a hibába. Itt következik majd az a kérés, hogy tekintsd meg, Urunk, a mi nyomorúságunkat, a mi ügyünket, a bűnbánatnak a megfogalmazása és leírása. Elmondja, hogy milyen vétkeik vannak, elmondja a nyomorúságuk helyzetét, okát, annak a leírását, és aztán ezzel zárja az imádságot, és mindemellett mi erős kötést szereztünk, és azt aláírtuk, amelyet megpecsételtünk, a mi fejedelmeink, a léviták és a papjaink. Elmondja Nehémiás, hogy igen, milyen nehéz örökség nyomja a vállukat, megbánják a bűneiket, Isten kezébe teszik le az ügyüket és életüket, és azt mondják, hogy mindezek ellenére is, amiben most vagyunk, nem azt várjuk, hogy Isten helyreállítsa itt a dávidi királyságot, meg majd itt milyen jó dőzsölés lesz újra, tejjel mézzel folyó Kánaán, mi Istenre vágyunk, és Istennel akarunk szövetséget kötni. Nem az ajándék számít, hanem az ajándékozó. Az ajándékozó személyével való kapcsolat. Azt mondja, hogy mindemellett mi hozzád ragaszkodunk. Ezt mondja ezzel az igével. Erős szövetséget kötöttük, alá is írtunk. Szerződést kötöttünk, hogy mi a te néped vagyunk. És akkor is, ha nehézség van, akkor is, ha most nyomorúság van, ha most ki vagyunk az ellenségnek szolgáltatva. De mi akkor is a te néped akarunk lenni, hozzád akarunk tartozni, hozzád ragaszkodunk, mert te fontosabb vagy nekünk minden ajándékodnál. Az a történet jutott eszembe ennek párhuzamaként, amit Dániel könyvében olvasunk, Sidrák, Misák és Abednégó története a tüzes kemencénél, amikor elmondják Nabukodonozor királynak, hogy a mi Istenünk meg tud szabadítani bennünket a te kezedből is, király, meg ebből az égő tüzes kemencéből is, de ha nem tenné is, mi akkor sem szolgálunk a te bálványaidnak. Nem borulunk le az aranyálló kép előtt, mert a mi Istenünk az élő Isten. És ez a feltétel nélküli bizalom, ami nem a körülményekre néz, nem magára néz, hanem az élő Istenre. Isten meg tud szabadítani, de ha nem tenné is, akkor sem fordulunk bálványokhoz, akkor sem keressük máshol a megoldást, hanem csak egyedül nála. Mert hozzá ragaszkodunk mindezek mellett és mindezek felett is. És ezt foglalja össze úgy a római levélben Pál apostol, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra van. Hát adja Isten, hogy úgy ismerjük őt, és úgy szeressük őt, hogy bármi is történjen velünk, tudhassuk, és legyünk bizonyosak afelől, hogy azt Isten a javunkra munkálja, és ahhoz, hogy ilyen szeretett kapcsolatba jussunk vele, az egyik legjobb mód és eszköz a vele való naponkénti személyes, szeretetteljes közösség és az imádság. Adja Isten, hogy ezt minden nap gyakoroljuk. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük neked, hogy ezen az imádságon keresztül is tanítottál bennünket, formáltad a gondolatainkat, a szívünket, az értékrendünket. Segíts, Úr Jézus, hogy mindazt, amit itt most megtanultunk és megértettünk, azt az életünkben, a hétköznapokban tudjuk apró pénzre váltani. Te adj nekünk engedelmes, benned bízó, téged szerető, téged félő szívet. Hadd ragaszkodjunk mindennél jobban a veled való szeretett közösséghez. Hozzuk eléd, mennyei Atyánk, gyülekezetünknek most egész közösségét, kicsinyeket, nagyokat, időseket, fiatalokat egyaránt. Te légy, kérünk, a betegeknek a gyógyítója, a gyászolóknak a vigasztalója. Hozzuk eléd a gyülekezeti tábort, te áld meg az ott folyó szolgálatokat. Kérünk azért, hogy te őrizd az ott lévőket, te adj megújulást, megtéréseket a te szent lelked által. Imádkozunk a lassan beinduló tanévért, az iskolánkért, az óvodánkért, te áld meg, kérünk, az ott folyó munkát, szolgálatokat. Hadd legyenek a gyermekek, a szülők, a tanárok között megtérések, megújulások te szent lelked által. Imádkozunk, mennyei Atyánk, egyházunkért és nemzetünkért, hogy te adj nekünk, kérünk, megújulást és ébredést, és kérünk, hogy az üldözött keresztény testvéreinken is te könyörülj és adj nekik szabadulást. Jézus nevében könyörgünk, aki így tanított bennünket imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Fogadjuk Isten áldását. Eltöröltem álnokságaidat, mint a felleget, és mint felhőt bűneidet. Térj én hozzám, mert megváltottalak. Ámen.